Előadásról beszélgetünk a Víg Színházban, és 5 órára hívott, mert azt mondta, hogy fontos, hogy előadás előtt legyen ideje. Miért van szükség erre?
Hát egy kicsit úgy akklimatizálódjuk a kollégákhoz, az előadáshoz, a szöveghez. Büfézünk egy kicsit, tehát mindig is szerettem előbb menni. Hát egy korán bejárós típus voltam mindig, és az is vagyok. Katonában is bemutattam meg, a régi nemzetibe is mindig.
Főiskolás gyakorlatra került a nemzetibe, és aztán oda Bot Béla szerződtette, de akkor már ott dolgozott Marton Endre, Major Tamás. Mi volt az, amit akkor ott nagyon jól meg lehetett tanulni?
Látni a harcot a Marton és a Major között, milyen csaták folynak, azt meg lehetett tanulni, hogy ki tartozik a Martonhoz, ki tartozik a Majorhoz.
És hova tartozott?
Hát én inkább majoros voltam. Eleinte ugye nem nagyon játszottam nála, csak egész piciket, de az a fajta színház engem jobban mozott. Igaz, hogy a Marton körülvette magát egy csomó emberrel, asszisztenssel, zenei vezetővel, segédrendezővel, rengeteg ember, főiskolásokat ültek és őt középen, és ő egy ilyen teatrálisabb színházat csinált, mint a Mózes, vagy a Bűnbeesés, vagy az Amerika, a Major meg olyan brechtesebbet. Én nekem valahogy az jobban tetszett, az a fajta színház, holott az inkább megbukott, a Martoné meg voltak a sikerek. Tehát a Mózes is valami, nem is tudom, több mint 600-szor, vagy 700-szor ment, amiben mint főiskolás bekerültünk, ott voltunk a tömeg. Hát a Major megcsinált ezeket a saját maga kis brechtesített darabjait, de valahogy nem tudom azokban valahogy, hogy jobban ki lehetett találni magát az embernek. Ő előjátszott ugyan elég sokat, meg megmutatta, meg belekötött emberekbe, de mindig le lehetett vonni egy bizonyos konzekvenciát, vagy tapasztalatot abból, hogy az ember magára húzza azokat az instrukciókat. Tehát ő jobban szerette azt, amikor azt látta, hogy nem utánozzuk őt, nem azt csináljuk, amit ő mutat, hanem az ember a saját egyéniségére rávetíti azt a instrukciót, amit ő ad. Aztán ez később, jóval később bizonyosodott be nálam, amikor aztán a székely rendezéseit láttam Szolnokon, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ő folytatta azt, amit a Major kitalált, de ő sokkal mélyebben és koncepciózusabban csinálta, mint a Major.
Egyértelmű volt, hogy átmegy a katonába, amikor a stúdióból katona lett, és a zsámbékiek megkapták.
Igen, mindenki várta, mikor hívják őt a székelyék raportra, és aztán egyszer csak rám is rám került a sor, és nagyon boldog voltam, hogy rám is számítanak. Hát mindenki nagyon boldog volt, és ez egy, azt hiszem a mai napig is egyetlen olyan lehetőség a színházi szakmában, amikor egy új színház alapokról, új társulattal, tulajdonképpen egy új épületbe egyszer csak új alakul.
Ezt rögtön lehetett érezni, hogy ez egy jó közösség, vagy jó munka lesz.
Hát mindenki várt valami komoly változást, és akkor, amikor odajöttek a Székely és a Zsámbéki a nemzetibe, akkor úgy látszott már a kis csírája dolognak, hogy mit szeretnének csinálni. És akkor már nagyon-nagyon vártuk, hogy valami újat, valami más csináljunk. És hát ez be is jött, és nagyon euforikus állapot volt az a 80-as évek eleje.
Oda került át ugye ez a legendássá vált Budapest Orfeum is, de az már a harmadik helye volt. Ha jól értem, akkor ez egyestére készült elvileg a Fészek klubba.
Igen, egyestére készült, a Fészek igazgató nője bizott meg minket egy fix dátum, hogy akkor meg kell csinálni. És ha ő nem mondja azt, akkor azért mi ma is próbáljuk, de azt megcsináltuk. És akkor jött el megnézni a Zsámbéki az előadást az akkori Sziládi János nevű igazgatóval, és megvették az előadást a Nemzeti számára. Akkor már a Zsámbéki ott volt, mint főrendező a színháznál.
De akkor rövid ideig ment a Nemzetiben is, vagy nem?
Az már a Székely. Igen, egy rövid ideig ment a Nemzetibe fönn a Hohatárba, ott akkor volt már egy kialakított színház, és akkor, amikor a Katona alakultuk, átvittük a Katonába, és akkor ott játszottuk, hát közel 10 évig.
Mi volt az, amiben ez annyira beletalált?
Hát talán mi voltunk az elsők között, a Paudics Béla, és mi voltunk az elsők között, aki ezt a korszakot valahogy megmutattuk. A Paudics inkább csak dalokban egy egész új hangzást hozott, ugye ezzel a tulajdonképpen a 30-as évek stílusában utánzott énekeseket, amit neki nagyon jól állt. És aztán mi megcsináltunk ezekhez a dalokhoz, és a kabaréhoz, és a kupléhoz csináltunk egy történetet. Csináltunk egy keretet hozzá. Nézze, minden ilyesminek kell egy jó csillagzat alatt, hogy szülessen, egy jó idő kell lenni, és valahogy akkor erre volt igény, és volt közönség, és nagyon-nagyon bejött. De aztán, ahogy ez dúsult ez a műfaj, és egyre több lett ebből, úgy devalválódtak, és úgy unta meg a közönség talán egy kicsit ezt a fajta stílust, vagy világot, vagy korszakot.
Most már néhány éve szabadúszóként dolgozik, de a Belvárosi Színházban sorra találják meg olyan szerepek, amikre talán azt lehet mondani, hogy jutalomjáték.
Igen. Ugye egy csomó olyan darabba játszunk, hogy idős szerepek vannak. Mindig panaszkodik az Éva, vagy a Vári Éva mondta, hogy hát milyen kevés darabot írnak idős színészeknek, vagy öregekre. Aztán kiderül, hogy most ugye hármat is játszunk. Az egyik ugye 4 darab idős opera énekes, a nagy négyes, aztán ugye 2 család, nagyszülők, nagypapa, nagymama, és aztán most az Aranytó is. ami két idős emberről szól, és ezek megtaláltak minket valahogy, és ezeknek van történetük, van meséjük, van humoruk.
Ez Aranytúrt ön találta meg, nem?
Én javasoltam az Orlainak, hogy olvassa el, igen. És ez úgy megtetszett neki, és úgy gondolta, jó lesz nekünk. Négy jutalomjáték valóban.
Azért ez egy sekély mestje, szokták mondani az Orlainál is, hogy ez vigyáték, ez bulvár, nem bulvár.
Egyikünk se egy bulvár. Tehát se a Vári Éva, se én, se a Lukács Andor, vagy a Lázár Kati, vagy a Szabó Évály. Jó dolog sikerdarabba játszani. Nem rossz dolog ez. Hogy mondjam, a bulvárnak nevezzük bulvárnak, de jobban szereti a néző, mint hogyha amikor a végig ordibálnak és káromkodnak egy előadást. Meg azt se tudják, hogy miről szól, csak ott valami nagyon modern és nagyon ízléstelenül beszélnek. Szóval valahogy ezeket jobban szeretik.
Szokott színházba járni egyébként?
Hát hogy, de igen. Szóval amikor teljesen kicsavarnak egy történetet, amikor azt se tudom, hogy miről szól. Amikor csak úgy lárpurlár, hogy jönnek, mennek, és olyan értelmetlenséget adnak a színháznak, azt nem bírom. És akkor rámondják ezt, hogy ez fantasztikus, hogy milyen zseniális volt. Nem, akkor inkább a bulvár.
Úgy tűnik, hogy a rendezés az utóbbi időben, mint a kicsit háttérbe szorult volna. Mi az oka ennek? Általában felkérésre dolgozik, vagy talál egy darabot, egy könyvet, ami foglalkoztatja, és akkor várja, hogy hol adódik rá megfelelő alkalom.
Hát hála Istennek nem az a fő foglalkozásom. Tulajdonképpen akkor rendezek, csak hívnak, természetesen, és ugye találok olyasmit, amit szeretnék. És hát már nem vagyok fiatal, tehát már nem tudok minden nap egy újat rendezni, vagy minden héten egyet. Nagyon sokat játszom, több mint 20-akat játszom egy hónapban. És ugye mondjuk vidékre lemenjek rendezni, és minden nap följöjjek, és visszamenjek, azt már nem bírom.
De van egyébként olyan szöveg vagy ötlet, ami most foglalkoztatja?
Van egy csomó olyan. Nagyon szeretek olvasni, különösen ilyen régi színházi életeket, és nagyon sokat találok olyat, amit nem is ismernek már, mert hogy egyszer mutatták be valamikor a háború előtt, azt elfelejtődött. Én ezeket szeretem, hát mondjuk csak eszembe jut egy a Takács Aliza Budapest Kamarába, ami nem is nagyon ment, egy szomorú darab, ami nagyon nagy sikere volt. És egy nagyon szép darab, és nagyon szép történet, és nagyon jó szerepek. És a Szomorinak van még egy-két olyan darabja, amit esetleg szeretnék még, ha bírom fizikailag.
Volt egy idő, amikor kacérkodott az igazgatás, vagy a művészeti vezetés gondolatával, ilyesmi már nem foglalkoztatja.
Egyrészt nagy butaság, egy badaság, aki színigazgatóra lenni, az már egy nagy butaság. Ebben a világban színigazgatónak lenni nagyon, nagyon nehéz ügy. Szóval minden megváltozott egy színházban. A dolgok nagyon fellazultak, és nagyon, hogy mondjam, idézőjelben demokratizálódtak. A színházban nem nagyon lehet demokráciáról beszélni szerintem, szóval valahogy mindenki azt csinál, amit akar, és az nagyon rossz egy színháznál. Nem azt mondom, hogy ostorral kell egy színház élén, vagy drákói olyan fegy, de egy bizonyos határozottság. Nem, inkább azt mondanám, hogy hitelesség az mindenképpen kell. Tehát hitelesnek kell lenni, hogy elhiggyék azt, hogy én jó igazgató vagyok, én jó színházi ember vagyok, jó szakember vagyok. Aztán hitelesnek kell lennem ahhoz, hogy azt, amit én gondolok a színházról, azt másokat is elhitessen. És ez a hitelesség, ez nagyon hiányzik mostanában. Tehát azt hiszem, bárki lehet színigazgató, aki megnyer egy pályázat. Utcára jövőd, bárki lehet, hogy elvégzett két hetet a főiskolába, vagy egy valami iskolába, és már színigazgató.
Most beszéltünk azért több legendás előadásról, vagy korszakról, de melyik volt az az időszak, amikor igazán jól érezte magát a színházban, a bőrében, úgy egyáltalán?
Hát mindig voltak jó napjaim, vagy jó heteim, vagy jó éveim, és mindig voltak hullámvölgyek is. Fiatal koromban is, mikor kezdtem, imádtam a főiskolára járni, tényleg egy iskolák közül a legjobban azt szerettem, hogy mondjam, euforikus állapotban volt, amikor fölvettek is. És boldog voltam, tulajdonképpen 4 évig rubickoltam. Aztán utána volt a kezdetben a Nemzeti Színház, ahol jól fogadtak, utána voltak komoly hullámvölgyek, amikor nem játszottam, csak nagyon piciket, de akkor elmentem a gyerekszínházba, a Duka Margitkához, később a Nyilasi Judithoz. Akkor kezdtem magam foglalkozni a színházzal, tehát önálló estekkel, vagy kezdtem gyűjtögetni. Tehát valahogy mindig lefoglaltam magam. És akkor megint jött egy fölfelé ív, amikor a Major megszeretett, akkor jött a Budapestről, jött a Zsámbékiék jöttek, és aztán megint jött egy kis lefelé való év, de akkor közben elkezdtem tanítani a főiskolán. Közel 20 évig voltam a főiskolán tanár, 2 osztályom volt. És akkor jött ugye a Nemzeti Színház, a Svajda, akkor ugye az megint az egy nagyon kemény korszak volt, amikor teljesen...
Hát ott is nulláról kellett felépíteni egy új színházat.
Így van, de akkor mi azért részesei voltunk egy elég durva a politikai történetnek, ezzel a viharral és a megélhetési színészekkel és az egész addigi tehetségünk és nem tudom, megkérdőjelezésével. Aztán utána megjött egy jobb korszak, és aztán most a szabadúszásban is azért elég sok minden jó van. Hát, amint látja, most azért majdnem minden este játszom, sok fölkérésem van, még le is kell mondanom dolgokat.
És hát most jött a Kossuth díj.
mentem le Debrecenben most a játékszínnel, az Algernonnal, és hallgattam a rádiót a kocsiba. És egyszer csak megjelent egy pitty-pitty, ugye, és értesítés Kossuth díjról. Ott tudtam meg. És hú, mondom. És rögtön hívtam a feleségemet, aki elsírta magát, majd szólt a nagyobbik fiamnak, a Tibornak, aki visszahívott, és azt mondta, hogy hát annyit gondolt rá, hogy mit szeretne jobban, hogy az olimpiát nyerje meg, mint szövetségi kapitány, vagy én kapja Kossuth díjat, és akkor azt mondta, inkább a Kossuth díjat akart.